70 évvel ezelőtt, 1950. október 6-án hangzott fel először ez a szignál.
Itt a Szabad Európa Rádió, a 25, 31, 41 és 49 méteres rövid hullámon.
A Szabad Európa Rádió valójában 1949-ben indul, méghozzá a Szabad Európa Bizottság megalakulásával.
Simándi Irén történész, egyetemi tanár.
Tulajdonképpen ez a bizottság hozza létre ugyanebben az évben, 49-ben, 49 decemberében majd a Szabad Európa Rádiót. Na de hát itt ez egy nagyon fontos történeti része a rádiónak, hiszen ezt egy év alatt kellett valójában eldönteni, hogy mi is lesz majd, mit is szeretnének egyáltalán, és hát ennek az előtörténete az, hogy ugye a II. Világháború után elindul az emigráció Nyugat-Európába, és van már kint egy Magyar Nemzeti Bizottmány 47 óta, aminek Varga Béla a vezetője, és ő összefogja a magyar emigrációt, ugye a diszidenseknek neveztük az emigránsokat, és hát ezek az emigránsok, ezek a külügyminisztérium környékén lesznek megtalálhatók, és hát ott felfigyel rájuk a külügyminisztérium munkatársai. Nyilván a külügyminisztérium munkatársai között nagyon sokan vannak, akik az elhárításnál dolgoznak, és majd a CIA megalakulásánál.
Ez ugye az amerikai külügyminisztérium,
igen,
az Egyesült Államok külügyminisztériumáról
beszélünk. Igen, az Egyesült Államok külügyminisztériuma, és hát itt feltűnik, hogy Kelet-Közép-Európából jönnek az emigránsok. És akkor ez a bizottság, ez vállalja azt, hogy hát segít nekik. Hát milyen segítséget kérhet egy emigráns? Hát nyilván valamilyen papírok kellenek, és munka. És akkor ők pedig cserébe megkérdezik, hogy honnan jött, mi a politikai helyzet éppen Kelet-Közép-Európában, hogy áll a szovjetizálás például. És hát rájöttek arra, hogy ennek fantasztikus információértéke van. Habár nem volt mindegyik ellenőrizhető, és ez végig a Szabad Európa Rádió életében ez megvan, az információ ellenőrzése. És kitalálják azt, hogy mi lenne, hogyha ezeknek a hangját fölvennék, és visszasugároznák Európába a saját hangjukon. Na és akkor itt születik meg az, hogy egy rádió kell.
Tehát ez az alapötlet?
Ez az alapötlet.
Hogy visszajuttatni azt az információt, amit kivisznek az emigránsok.
Méghozzá azzal a plusszal, hogy elmondják, hogy ők kint vannak a szabad világban. És akkor az történik, hogy ezt ki is próbálják, hogy működik, hogy fölveszik ezeket a hangok, fölvették tekercsekre, és valahogy Európa közelébe kellett ezeket juttatni. És akkor azt csinálták, hogy felrakták repülőre, elküldték Athénba, Athénból pedig elszállították a tengerre, ahol semleges vízen egy hajó horgonyzott, és onnan sugározták.
Hol volt ez a hajó? Mi ez a semleges víz? Az Adria?
Igen, igen, tehát hogy viszonylag semleges vízeken, tehát egyik ország határát sem sértette. Ott horgonyzott egy hajó, és onnan sugározták Európa felé. Na most ez piszok költséges volt, és akkor eldőlt, hogy oké, akkor Európában létre kell hozni egy bázist. És akkor hova máshova? Nyilván az amerikai megszállási övezet adott volt, Nyugat-Németország meg volt.
Ez volt a legközelebb földrajzilag is, tehát sugárzás szempontjából is a legközelebb.
És akkor nagy gyönyörű Englischer Gartenre esett a választás, és akkor anyagiakat nem kímélve kezdődött az építkezés, több lépcsőben természetesen, de az adás már korábban elindul, rögtön elindul, tehát amikor megszületik ez az ötlet, és létrejön a Szabad Európa Rádió 49 decemberében, onnantól kezdve már a technikát kezdik kiépíteni Nyugat-Németországban. Ez egy család volt, a rádiónak ez egy családja volt Münchenben, az Englischer Gartenben, mert ugye ott voltak a csehek, a lengyelek, a románok, a bolgárok, és 1954-ig az albánoknak is sugároztak műsor, de ott olyan minimális volt a rádiókészülékek száma, és csak a politikai vezetőknek volt, hogy igazából nem nagyon tudott semmilyen politikai, semmilyen propagandát kifejteni. És hát a magyar osztály az szenzációsan alakul, az emigránsok az alap, Az is fontos, hogy Európában hol vannak a gócpontok. Franciaország az egyik nagyon nagy gócpont. Mikes Imre körül, az újságírók egy része ott nyugati hírnök körül, ugye Mikes kiadja ezt a lapot, nyugati hírnök körül csoportosulnak, ott van kint Tekercs Géza például. Aztán a másik a Svájc, ott van Borbándi Gyula. Az emigráció tartja egymással a kapcsolatot, a Varga Béláék szervezik, és tulajdonképpen az történik, hogy a Szabad Európa Rádió későbbi munkatársait a Magyar Nemzeti Bizottmány ajánlásával veszik fel az amerikaiak a magyar osztályhoz. És akkor folyamatosan átkerülnek Münchenbe, ugye 1951 júliusában költöznek, de a magyar adás az már 1950-ben van, tehát az első magyar adás, amikor ez a kísérleti adás van. 1951 nyarán átköltöznek Münchenbe. Az Angol kert még épül, és a Posserstrasse 9-es számú házba költözik a rádió, amely négy emeletes épület, ma is megvan, ott bérelnek egy szintet, és valójában az első ünnepi adás 1951. október 6-án, az sem véletlen, hogy azt választja az amerikai vezetés, indul el ünnepélyes keretek között a Magyar Rádió adása, a Szabad Európa Rádió magyar adása, nem a Magyar Rádió, hanem a Szabad Európa Rádió magyar adása.
Ez az archívum Közép-Kelet-Európában biztos, de valószínűleg az egész világon az egyik legnagyobb kommunizmus és hidegháború történeti archívum.
Mink András, a Nyílt Társadalom Archívum tudományos főmunkatársa.
Ennek az anyaga nagyrészt a Szabad Európa Rádió egykori kutatóintézetéből került ki, amely az 1950-es évek legelejétől működött. Tulajdonképpen párhuzamosan állították föl a rádió szerkesztőségeivel, és ennek az volt a feladata, hogy minden lehetséges forrásból minden információt megszerezzenek a keleti tömb országairól, ami hát nem kis feladat volt abban az időben, ugye nem csak politikai vasfüggöny volt, hanem információs és kommunikációs vasfüggöny is, tehát ilyen körülmények között rendkívül nehéz volt megbízható információkhoz jutni az egyes országok társadalmi, politikai életéről. Ezért tulajdonképpen minden csatornát igyekeztek felhasználni. A hivatalos forrásokat épp úgy, mint ezekben az országokban fölelhető, mondjuk úgy underground vagy ellenzéki forrásokat, bizonyos titkos forrásokat is, tehát volt egyfajta hírszerző funkciója is ennek a, vagy hírszerző metodológiája is ennek a munkának.
Ez azt jelenti, hogy mondjuk ebben az archívumban ugyanúgy megtalálhatóak a nemzeti nyelven akkor sugárzó helyi rádióadásoknak a hírei, mint mondjuk a szamizdat kiadványok?
Így van, tehát az egyik fontos információs forrás az ugye a hivatalos rádióállomásoknak a műsora volt. Ezt minden nap rögzítették, hangfelvételen, illetve éjszaka készítettek az egyes napokról egy gépiratos összefoglalót, és ez minden országból minden napra megvan az 1950-es évek elejétől a 90-es évek legelejéig. Ez egy halatlan értékes része szintén a gyűjteménynek, mert az egyes nemzeti rádiók archívumában nagy valószínűséggel nincs meg minden, aminek a nyomai viszont itt megtalálhatóak és fölelhetőek. A másik forrása a ezeknek az országoknak a politika és közvélemény alakításának az ugye a különböző ellenzéki mozgalmaknak a nyomon követése. Talán ebben az épületben van a világ legnagyobb szovjet szamizdat archívuma, tehát azok a föld alatti illegális vagy engedély nélküli kiadványok, kéziratos gyűjtemények, egy óriási gyűjtemény, ami a szovjet szamizdat irodalmat reprezentálja. Van egy hatalmas gyűjtemény, ez talán nem a legnagyobb, hiszen valószínűleg Lengyelországban még egy ennél is nagyobb gyűjtemény van, de egy elképesztően nagy lengyel ellenzéki mozgalmakról szóló gyűjtemény és a Szolidaritás független szakszervezet tevékenységének és működésének a dokumentumai, beleértve olyan könyveket és újságokat, amelyeket a Szolidaritás helyi, megyei szervezetei adtak ki. Ugye tudjuk, hogy ez egy hatalmas, több milliós taglétszámú szervezet volt a 80-as években, de itt található egy igen részletes dokumentáció az 1968-as prágai tavasz, illetve annak nyomán létrejövő ellenzék, a Karta 77, a csehszlovák ellenzéki mozgalmak dokumentumaiból. Van több forrásból származó magyar szamizdat gyűjteményünk is, újságok, könyvek és mindenféle kiadványok. Úgyhogy itt nem csak a hivatalos kommunista kormányzatok és rezsimek történetét lehet tanulmányozni, hanem a maga összefüggés rendszerében a közép-kelet-európai és szovjet ellenzéki mozgalmaknak a történetét is, amelyek szintén meglehetősen szorosan kapcsolódtak egymáshoz, és folyamatos együttműködésben és egymásra hatásban is voltak. Úgyhogy ez a történetnek ez a része is nagyon plasztikusan tanulmányozható.
A legfontosabb időszak, talán a legkeményebb időszak a rádiónak az 1951-53, egészen Sztálin haláláig. Ekkor vannak a legérdekesebb műsorok, amelyek tényleg arra fókuszálnak, hogy a politikai vezetést teszik mindig a középpontba. Ennek a bírálata jelenik meg a műsoraikban. És hát olyan erővel szólal meg ez az új rádió Kelet-Közép-Európa felé, hogy itt viszont a rendszer nem tud vele mit kezdeni. Ekkor kezdődik el, szinte az első pillanattól kezdődik el, pont ebben az időszakban a rádiózavarás.
Tehát 51-től 53-ig ez egy nagyon fontos kemény időszak, és utána gondolom, hogy 53-56?
Így van, 53-56, akkor egy picit lazul. Ugye végre meghal Sztálin, akkor mindenki fellélegzik. Ott van a nagy bizonytalanság, hogy akkor mi legyen, de az amerikai vezetés is érzi ezt a változást. Magyarországon is érezhető, Magyarországon akkor döbbennek le, amikor 53-ban Nagy Imre lesz a miniszterelnök, hogy mi történik. Egyébként nagyon fontos, kérdezte, hogy milyen etapok voltak, és hogy milyen, tehát az is érdekes, hogy milyen belső szabályozása volt a rádiónak. Megjelenik egy könyv egyébként, amiben ezt leírják, de a legfontosabbak talán azok, hogy az első perctől kezdve törekedtek arra, hogy a hír az ellenőrzött legyen. Tehát azt mondták, hogy egymástól egy hírt akkor lehet közölni, ha azt legalább egymástól két független hírügynökség megerősíti. Ez az egyik. A másik az, hogy arra törekedtek, hogy az adatokat, amiket felhasználnak, az soha nem lehetett meghamisítani. És hát az ellenőrzés törekedtek, ez volt, amikor sikerült, volt, amikor nem, hát 56-ban például nem sikerült. Csak 56, hát az a rádió életében, az egész Szabad Európa rádió életében a legfontosabb esemény, én azt gondolom, és utána jön egy változás. Ugye tisztában vannak azzal, hogy marad a szovjet megszállási övezet, nem tudnak mit csinálni, ki kell találni egy másik műsortervet. Már nem lehet olyan élesen támadni, hiszen közben csomó dolog történik. 54-ben a külügyminiszterek találkozója, 55-ben a mellettünk lévő ország, Ausztria semleges lesz, a Varsói szerződés megkötetik, ugyan, de jön 56, vagy 53 még a berlini események. 56, és akkor mi legyen? És akkor jön egy teljesen új struktúra, amikor azt mondják, hogy maradnak a hírműsorok, minél szélesebb tájékoztatást adnak, a hírekre kibővített hírműsorok, de marad, bejön a szórakoztatás is.
A mikrofonnál Csete László.
A Szabad Európa Rádió magyar adása 1993. október 31-éig szólt. Az utolsó négy évben, vagyis 1989. szeptemberétől már az anyagok jelentős része egy budapesti stúdióban készült magyarországi stábbal.
Szabad Európa Rádió független rádióállomás. Költségeit az Egyesült Államok Kongresszusa fedezi. Rádiónk az értesülések szabad áramlását szolgálja abban a meggyőződésben, hogy ezzel hozzájárul a béke és a nemzetközi egyetértés erősítéséhez. Ezt az elvet az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata hirdette meg, és Helsinkiben az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet magáévá tette.
Mi ma a Szabad Európa, mint intézmény?
Mindig az volt a szerepe, hogy olyan lehetőleg kiegyensúlyozott és pártatlan objektivitásra törekvő tartalmat sugározzon ezekbe az országokba, ahol működött, amit valamilyen oknál fogva ezekben az országokban nem kaptak meg az ott élő emberek.
Csák Gyula, a Szabad Európa magyar igazgatója.
Ma ez a feladat, nagyon szigorú amerikai törvények szabályozzák azt, hogy hogyan működik a Szabad Európa, így fog működni, vagy így működik, most már mondhatom így, a Szabad Európa magyar változata, vagy magyar kiadása is. Nagyon fontos azt is elmondani, hogy, és ezt sokszor hangsúlyozni, hogy nem rádióról beszélünk. Ugye a Szabad Európa, mint márka vagy brand, az ugye rádióként égett bele az embereknek a tudatába, ez érthető, hiszen rádióként is működött, de ugye 1993-ban szűnt meg a magyar adásnak a sugárzása, most pedig 2020 van, ez alatt a 27 év alatt rengeteg minden történt, teljesen megváltozott a médiafogyasztás, teljesen megváltoztak azok a körülmények, amelyek között a Szabad Európa működik, ezért változik meg az is, ahogyan a most újrainduló, vagy újraindult Szabad Európa is működik, de a lényeg az, azt gondolom, ugyanaz ma is, hogy objektív, pártatlan, illetve hát legalábbis minden erejével erre törekvő médiumként próbáljon meg bemutatni olyan történeteket, amelyeket a helyi sajtó, a mi esetünkben a magyar sajtó különböző okok miatt lehetnek ezek, akár politikai vagy gazdasági okok, nem tud bemutatni.
Változott-e ez alatt a 70 év alatt érdemben, mondjuk a mai helyzetre, változott-e érdemben a Szabad Európa háttere, intézményi háttere, finanszírozása? Ugye nagyon sok legenda keringett erről, hogy a CIA-nak volt a szervezet az 50-es években, vagy nem, említetted a kongresszust, szóval mi a háttere, és honnan jön a finanszírozás?
Ugye ez rengeteg teória kering, ahogy te is mondod. Nagyon fontos azt elmondani, hogy a Szabad Európa az egyrészt non-profit szervezet, másrészt egy közszolgálati médium, hogy az előbb említettem, ezért is elvárás az objektivitásra, pártatlanságra törekvés, és amerikai adófizetői pénzből működik. Ez azt jelenti, hogy az amerikai kongresszus dönt arról, hogy milyen nyelven adjon vagy szolgáltasson tartalmat a Szabad Európa, és nagyon-nagyon szigorú előírások és törvények szabályozzák a működését. Ez igaz egyébként a törvényi feltételekre, de ugyanúgy igaz a belső működésre, illetve a Szabad Európán belüli szakmai elvárásokra. Tehát mind a kettő nagyon szigorú, objektív és pártatlan és közszolgálati tartalomgyártást és tartalomszolgáltatást vár el és ír elő.
Ez azt is jelenti, hogy nyilván minden országban, ahol a Szabad Európának működnek szerkesztőségei, nyilván ott be kell tartani a helyi törvényeket, de egyébként igazából a szakmai, vagy ha úgy tetszik, a szakmai és a gazdasági felügyelet az Washington?
Hát illetve Prágában van ugye a központ. Igen, és Magyarországon ugye úgy néz ki most a felállás, vagy úgy néz ki a felállás, hogy a szerkesztőség Budapesten működik, míg én az igazgató Prágában vagyok, azért, hogy egyrészt ne szakadjon meg a szakmai kapcsolat a prágai szakmai vezetés és a Budapesten működő szerkesztőség között, de maga a szerkesztőség az természetesen Budapesten van, hiszen nagyon nagy részben Magyarországgal kapcsolatos ügyekkel foglalkozunk, és hát ahhoz viszont helyben kell lenni.
A Szabad Európa Rádió az induláskor nagyon erős politikai szereplő volt minden országban, Közép-Kelet-Európában is, és a többi országban is, ahol működött. Ez változott-e?
A mi feladatunk az, és minden erőnkkel erre fogunk törekedni, mindahányan, akik a Szabad Európa magyar változatánál dolgozunk, az az, hogy a szó klasszikus és legnemesebb értelmében vett közszolgálati tartalomgyártást, azért nem mondok újságírást, mert ugye videók, podcastok, infografikák, fotó, képgalériák is lesznek az oldalon, tehát hogy a szó klasszikus értelmében vett közszolgálati tartalomszolgáltatást biztosítsunk. Nagyon-nagyon fontosnak gondoljuk azt, és nagyon erősen törekedni fogunk arra, hogy minden történetben minden érintett szereplőt megszólaltassunk. Ha kettő van, akkor kettőt, ha öt, akkor ötöt, és egy olyan felületet biztosítsunk, és ez egyébként nem csak a magyar Szabad Európának a feladata, hanem mindegyik kiadásnak, ahol az érintett felek le tudnak ülni, és párbeszédet tudnak folytatni, vagy vitázni tudnak egymással. Ez szerintem mintha hiányozna ma Magyarországon, és egy olyan fórummá is szeretnénk válni, amely lehetővé teszi azt, hogy az egymással vitában álló, vagy a világról más gondoló felek, vagy emberek leüljenek, és beszélgessenek, vitatkozzanak egymással. És ez egy nagyon fontos szerepe szerintem, és ha úgy tetszik, akkor ez a közszolgálati szerepe is részben a Szabad Európának, hogy ezt a lehetőséget, vagy ezt a fórumot megteremtse.
Amikor a Szabad Európa Rádió politikai szerepvállásáról beszélünk, akkor egész egyszerűen nem kerülhető meg 1956. Meglehetősen ellentmondásos a Szabad Európa Rádió szerepének, megnyilvánulásainak az értékelés, az elemzése. Mi a viszonya a ma Szabad Európájának az 1956-os Szabad Európa Rádióhoz?
Mindenekelőtt nagyon fontos azt leszögezni szerintem, hogy azt elmondani, hogy a Szabad Európának nagyon fontos szerepe volt a tájékoztatásban az 1990-t megelőző évtizedekben. Tehát itt azért egy 40 éves korszakról beszélünk. Az 56-os magyar forradalom és szabadságharc idején betöltött szerepéről már rögtön a szabadságharc leverése után megindultak a viták a kutatók és a külföldre menekültek között, és ennek része volt az is, hogy, és ez már a magának az intézménynek, tehát a Szabad Európának az önreflexiója is, hogy nagyon komoly vizsgálatnak vetették alá azt, hogy a Szabad Európa milyen tevékenységet folytatott ebben az időszakban, szakértőkkel elemeztették az adásokat, és a következtetések nagy része az elismerő és támogató volt, ezt fontos leszögezni. A Hoover intézet, a Nyílt Társadalomarchívum, a titkosítás alól feloldott amerikai és német külügyminisztériumi iratok, a résztvevőkkel készített interjúk, visszaemlékezések, nagyrészt mind ezt emelték ki, hogy mennyire fontos szerepet játszott a Szabad Európa Rádió akkor még, ugye a forradalom ideje alatt és után természetesen. Arra a következtetésre is jutottak, és ezt is nagyon fontos elmondani, és szembe kell nézni azzal is, hogy noha a Szabad Európa nem bátorította arra a magyarokat, hogy reménytelen harcba bocsátkozzanak a szovjet csapatok ellen, sokan a magyar hallgatók közül levonhatták azt a következtetést a Szabad Európa egyes kommentárjainak a hangneméből, egyáltalán abból, hogy voltak adások, hogy a nyugati hatalmak esetleg beavatkoznának. Ez egy nagyon vékony mesdje, én azt gondolom, de egy fontos következtetés. Ami szintén nagyon fontos, hogy a Szabad Európa ezzel együtt az adásoknak a tónusából vagy a hangneméből adódó leckéket és ezt a visszafogottságot, ami ezután jellemző volt a Szabad Európára, beépítette a tudósításaiba, és erre tulajdonképpen a történelem a legjobb bizonyíték, például 1968, amikor a Varsói Szerződés bizonyos országainak csapatai bevonultak Csehszlovákiába, és az akkori tudósítások hangnemével kapcsolatban például a közönség részéről sokan éppen a visszafogottságot kritizálták a leginkább. Tehát röviden összefoglalva az Szabad Európa 1956-os szerepe sokáig vita tárgya volt, talán néha még ma is az, de azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy az ezt követő években és évtizedekben sikerült reflektálni arra, ami akkor történt, és beépíteni ezt a műsorkészítés elvárásai közé.
Volt még egy nagyon fontos küldetése, ez egészen pontosan egy műsorhoz kötődött, ez a Teenager Party volt. Gyakorlatilag az 50-es évek magyar fiatalsága, vagy talán még a 60-as években is, igazából a nyugati könnyűzenét azt a Szabad Európa Rádión keresztül érte részben, volt még néhány más rádió, de alapvetően Cseke László Teenager Party. Van-e ma a Szabad Európa felületeinek ilyen jellegű, ha úgy tetszik, kulturális missziója?
2020-ban más világot élünk, mint mondjuk a 60-as vagy a 70-es években, tehát arra nyilvánvalóan nincsen szükség a Spotify és az egyéb zenei streamelők korában, vagy stream szolgáltatások korában, hogy ilyen típusú kulturális szolgáltatást nyújtson. Azt viszont fontosnak gondolom, hogy a kultúrával is foglalkozzon valamilyen módon a Szabad Európa, de mi minden témát megpróbálunk abból a szempontból feldolgozni, és az alapján dönteni arról, hogy feldolgozzuk-e egyáltalán, vagy foglalkozunk-e vele, hogy mi az, ami érinti az emberek hétköznapjait, mi az, ami érdekli őket, és adott esetben, hogyha ez egy kulturális téma, vagy egy kulturális jelenség, akkor természetesen foglalkozunk vele. Ez a kérdés egyik fele. A kérdés másik fele pedig az, hogy kihasználjuk majd azt a lehetőséget, hogy 23 országban van jelen a Szabad Európa, és ez is egyfajta kulturális misszió szerintem, nagy szóval, hogy megmutatni, hogy ezekben az országokban milyen az élet. Tehát a kultúrát, ha nem szűkítjük le mondjuk a zenére, színházra, irodalomra, hanem egy kicsit tágabb értelemben vesszük, akkor igen, van ilyen szerepe a Szabad Európának. Happy days are here again.